Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 19. Zsoltárunkat, énekeljük a 19. Zsoltár első versét. A 19. Zsoltár első verse így kezdődik: az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Helyünket elfoglalva, folytassuk a mi Istenünk dicsőítését és magasztalását, folytatva a már megkezdett Zsoltárunkat, énekeljük a 19. Zsoltár 4. és 5. versét. A 19. Zsoltár 4. verse így kezdődik: az Isten törvénye tiszta, ő beszéde lelkeket megtérít. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálákat adunk neked azért, mert az egész teremtett világ téged dicsőít, és téged magasztal, és te rólad tesz bizonyságot. Köszönjük, hogy habár mi emberek föllázadtunk ellened egytől egyig, és mindannyian úgy kezdtük az életünket, hogy ellened törtünk, a téged megillető helyet akartuk tőled elfoglalni. Köszönjük, hogy ennek ellenére mégis a te kegyelmedből becsatlakozhatunk ebbe a karba, amelyik téged dicsőít és téged magasztal. Köszönjük, hogy ezért gyűlhettünk egybe ma is, ezért szólhat a mi énekünk, ezért szólhat a mi imádságunk, mert a te kegyelmedből mi is elfoglalhatjuk azt a helyet, amit nekünk adtál, hogy te neked éljünk, hogy téged magasztaljunk, hogy téged megismerjünk, te tőled tanuljunk. Kérünk, így áld meg a mai együttlétünket is, és így áld meg mindenhol, ahol a te nevedben összegyűlnek, ahol hirdeted a te szent és örök igédet, hogy emberek megtérhessenek hozzád, hogy emberek letehessék a bűneiket, letehessék a terheiket, hogy emberek megerősödhessenek, hogy emberek aztán az életükben veled járhassanak, te róla tehessenek bizonyságot. Kérünk, így hirdesd ma közöttünk a te szent szavadat, a te szent igédet, a te szent nevedért. Amen. Helyünket elfoglalva, olvassuk Istenünk igéjét, ahogyan az írva található Jakabnak a levelében, Jakab levelének a harmadik részében, a harmadik rész első versétől a 12. verséig. Jakab levelének a harmadik részében így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen, mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Ímé a hajók is, noha mély nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsinytag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz, mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető, és meg is szelídítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezteti édest és keserűt? Avagy atyám fiai, teremheti a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Amen. Kedves testvérek! Múlt héten is ezzel az ige szakasszal foglalkoztunk, de úgy gondoltam, hogy vannak itt még elrejtett fontos tanítások, ami számunkra, vagy nem is annyira elrejtett fontos tanítások, ami számunkra, amikre érdemes időt szánni, és amikre érdemes a gondolatainkat odahelyezni, talán hasznosak lehetnek a mindennapi életünkben. Ha a testvérek kaptak vázlatot, akkor láthatják a mai Isten tiszteletnek az alcímét, ami a tanítás. És lehet, hogy egyből kis kérdések ébrednek bennünk, hogy fontos-e ez alapján, az ige szakasz alapján a tanításról beszélni, hiszen már a harmadik rész első versében azt olvassuk, hogy atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók. Mintha a tanítás nem nekünk szólna. Lehet, hogy csak néhány kiemelt embernek szól a felhívás a tanításról. Nekünk nem fontos a tanítással foglalkoznunk. Hát ezt az első verset a olvasásaim során kétféleképpen szokták értelmezni. Az egyik értelmezés az az, amit első olvasásra talán mi is belelátunk ebbe, hogy Jakab attól óvja az olvasóit, Isten attól óvja az ő igéjére hallgatókat, hogy ne akarjanak sokan tanítók lenni az ő gyülekezeteiben. Mert erre Isten rendel kiemelt embereket, kiemelt személyeket, akiknek ez a feladata, akiktől Isten aztán ezt a tanítást számon is fogja kérni, hogy Isten igéje szerint tanítottak, az ő üzenetét adták-e tovább, az ő tiszta és igaz evangéliumát hirdették-e, ahhoz próbáltak-e vezetni embereket, vagy nem. Ez az egyik értelmezés. A másik értelmezés, amit olvastam, hogy itt nem kifejezetten az igének a tanításáról van szó, hanem kicsit szorosabban kapcsolódva az utána elhangzó dolgokhoz, arról van szó, hogy ez a szó, amit itt Károli nekünk tanítóknak fordít, sokszor, akár a görögben, akár a latinban is, szigorú felügyelőt jelöl. Egy szigorú felügyelő személyt jelöl más emberek fölött. És lehet, hogy az ige arra akar itt számunkra utalni, hogy ne legyünk így a szavaink által szigorú felügyelői a testvéreinknek. Ne hozzunk hamar ítéletet, és ne ítélkezzünk hamar az embertársaink fölött, kifejezetten a testvéreink fölött. Ugye ehhez kapcsolódhat, ehhez a magyarázathoz, már egyből a második vers, hogy mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ne akarjunk egyből szigorú ítéleteket hozni más emberek fölött, őket elítélni, mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Mi is bűnösök vagyunk azokban a vétkekben, amik miatt esetleg a testvérünket meg akarjuk róni, vagy el akarjuk ítélni. És így is értelme van az első versben ebben ennek a kifejezésnek, hogy súlyosabb ítéletünk lészen, vagy súlyosabb ítélete lesz ezeknek a tanítóknak, mert tényleg, aki hirtelen hoz ítéletet más emberek fölött, aki Istennek a helyére tör az ítélethozatalban, azt majd Isten is méltóképpen fogja megítélni, amikor eljön annak az ideje. Hát akármiféleképpen is értelmezzük ezt az igeverset, az biztos, hogy Jakab és maga a Szentlélek bennünket a beszéd kapcsán alázatra int. Akár a gyülekezeti tanításról van szó, akár arról, hogy ne hozzunk elhamarkodott ítéleteket, és ezeket ráadásul nem mondjuk ki, ugye ezeknek az embereknek, ezek ellen az emberek ellen, a testvéreink ellen, mind a kettő arra int bennünket, hogy a szavainkban alázatosak legyünk. De úgy gondolom, hogy arra nem int bennünket, ez az igevers, hogy ha mi hívő emberek vagyunk, akkor van néhány ember, akinek tanítania kell, de a többi hívő ember nyugodtan hátradőlhet, neki ez nem a feladata. Ezt semmiképpen nem mondja ez az ige. Különösen is, mert mindannyian ismerhetjük Jézusnak a végső szavait a tanítványaihoz, a missziói parancsot, ahol ugye azt mondja az Úr, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Ezt nem kiemelve az apostoloknak mondja Jézus, hanem mindazoknak, akik az ő követésébe állnak. Akik megismerték és elhitték az ő szeretetét irántuk. Hogyha mi megismertük Jézusnak a szeretetét, ha mi megismertük az igét, ha mi megismertük Istennek a személyét, Jézus azt a feladatot adja nekünk, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Amit Istenről mi tanulunk, az ő kegyelméből, amit Isten megmutat magából nekünk, azt ne tartsuk meg magunknak, hanem azt adjuk tovább. És próbáljuk erre a többi embereket is tanítani a környezetünkben. Hiszen, hogyha a környezetünkben nekünk nem hirdették volna az igét, ha a környezetünkben minket nem tanítottak volna azok az emberek, akik ismerik az igét, mi sem lennénk itt ma. Mi sem ismernénk az evangéliumot. Mi sem ismernénk a kegyelemnek az útját. Hogy Isten hogy békél meg velünk. És hogyan járhatunk Istennel, és Isten szerint ebben a világban. Mindannyiunknak feladata a tanítás. Múlt héten kicsit talán inkább arról beszélgettünk, hogy a szavainkkal mennyire meg tudunk bántani, mennyire meg tudjuk bántani az embertársainkat, az indulatos szavainkkal, a meggondolatlan szavainkkal, mert ugye a szívünk gonoszsága szerint szólalunk meg sokszor, és ezzel mély sebeket tudunk ejteni egymáson. De még ha ezekkel mély sebeket is ejtünk egymáson, talán a tanítással még nagyobb károkat tud okozni az ember a világban. A tanításával egy apa még nagyobb károkat tud okozni a családjában. A tanításával bármelyik ember, amilyen ideológiát éppen képvisel, amilyen hitet éppen képvisel, lehet, hogy nagyobb károkat tud okozni, mintha egyfolytában indulatosan beszélne. Ezért, hogyha a nyelv bűneiről beszélünk, szerintem nagyon fontos erről elgondolkoznunk. Milyen a mi tanításunk? Milyen az a tanítás, amit mi képviselünk és hirdetünk, vagy amit képviselnünk és hirdetnünk kellene? Még itt utolsó gondolatként a bevezetőben, a tanítás az egy nagyon összetett folyamat. A tanításunkat nem csak a szavainkban kell megmérnünk, hanem a tanításunkat meg kell mérnünk a cselekedeteinkben is. A tanítás nem merül ki szavakban, hanem utána ezt a tanítást mi vagy jól, vagy nem jól, de képviseljük. Vagy képviselnünk kellene. Ugye egyszerű példa, ha azt mondom a gyermekemnek, hogy ne menjen át a piros lámpán, de én kivétel nélkül mindig átmegyek a piros lámpán, a gyermekem nem fogja megtanulni, hogy ne menjen át a piros lámpán. Vagy ha azt tanítom, hogy ne ígyunk sok alkoholt, csak annyit, amennyi egészséges, ami számunkra, de minden héten úgy látnak, hogy éppen részegen megyek hazafelé, akkor a tanításomnak nincsen semmi értelme. Ha a tanítás és a cselekedet nincsen összhangban, akkor a tanításunk erejét veszti. Vagy ha a tanításunk és a cselekedeteink nincsenek gyakorlatban, akkor a tanításunk megint erejét veszti. Erre megint egy egyszerű példa. Sokszor szoktak a gimnazisták panaszkodni, én is sokszor panaszkodtam, hogy ezt vagy azt minek megtanulni, sose fogom használni a elkövetkező 50-60-70 évenben, amíg élek itt a Földön. És tényleg így van, hogy amit nem fogunk használni, azt lehet, hogy egyszer megtanultuk, vagy megtanultuk kétszer, de aztán el fogjuk felejteni. Ugyanígy van a tanítással. Hogyha az emberek nem hallják folyton folyvást a tanítást, és a tanításban nem gyakorolják magukat, Istennek az igéjében, annak a cselekvésében nem gyakorolják magukat, akkor a tanítás megint csak erejét veszti. Az emberek nem fognak figyelni a mi tanításunkra, hogyha nem hallják újra meg újra a mi tanításunkat. És nem látják azt, hogy mi e szerint, a tanítás szerint járunk. Hát ilyen gondolatok mellett, akkor vágjunk is bele a vázlat pontjainkba, ahol is az első az az, hogy Isten tanít. Megint csak, mint múlt héten, Istent vizsgáljuk meg, és Istenből próbálunk meg kiindulni. Hogy Isten milyen példát ad elénk a tanításnak a terén. Már a teremtéskor is azt láthatjuk, hogy Isten tanítja az embert. Abban akár, hogy Isten törvényt ad az embernek, és arra tanítja, hogy ha megtartja az ember ezt a törvényt, akkor jó lesz neki, és ha nem tartja meg ezt a törvényt, akkor rossz lesz neki. Ugye a jó és a gonosz tudásának a fája. Isten azt parancsolja, hogy ne egyen arról a fáról az ember, mert akkor meghal. Ez Istennek a tanítása. De Isten nem csak törvényt adott az ember elé, hanem Isten az ember elé adta az ő teremtett világát. Hogy azt is megismerje, megtanulja, hogy hogyan működik, megismerje az állatokat, ugye el kellett az embernek neveznie az állatokat. Az állatokat az embernek meg kellett ismerni. Ádám nem valószínűleg nem csak a hasára ütött, és így becsukott szemmel mutogatott, hogy melyik állatnak mi lesz a neve, hanem megismerte őket. Milyen a ló, milyen a verebecske, milyen a süni. Megismerte őket, és aztán nevet adott nekik. És ebben a teremtett világban Isten nem csak magát a világot állította az ember elé, hanem a teremtett világban Isten az ember elé állította önmagát. Ugye olvassuk az igében, hogy a teremtett világ Istent dicsőíti, és Istenről tesz bizonyságot. És ebben a teremtett világban már Ádám és Éva is egyre mélyebben megismerhették Istent. Mert Isten tanítani akarta az embert önmagára. Mert az embernek az a jó, ha Istent egyre mélyebben megismeri. Mert Isten tökéletessége, Istennek a személye, ha csak vele foglalkozunk, ha csak őt vizsgáljuk, már az nekünk boldogságot ad. Már az nekünk kicsit lecsendesíti a lelki viharainkat. Ha Istennek a hatalmas voltára tekintünk a bajaink közepette. Ha látjuk, hogy ő milyen hatalmas, és hogy ő itt van velünk, akkor ez már nekünk már a kimenekedésnek a kezdete, hogy rábízzuk magunkat az ő hatalmára, és ezáltal az életünk folyásában is tudjunk hozzá neki kedves módon cselekedni. Isten azt akarja, hogy őt megismerjük. Ő tanítani akar bennünket, hogy ő milyen. Mert ez nekünk jó. Kicsit néhány dolgot elgondolkoztam, hogy mit is mondhatunk Istennek a tanításáról, amit a saját tanításunkra is aztán később alkalmazhatunk. És az első ilyen dolog Isten tanításából az, hogy Istennek a tanítása soha meg nem szűnik. Soha meg nem szűnő. Isten állandóan tanítja az embereket. Tanítani akarja. Ugye a halló füleket, meg az értő szíveket Isten tanítani akarja. Aki odahajtja az ő fülét Isten tanítására, azt Isten mindig tanítani szeretné. Ugye erre különösképpen is szükségünk van, mert a teremtett világ nem maradt meg olyan állapotában, ahogyan azt Isten megalkotta. Hanem ez a teremtett világ megromlott, és benne megromlott az embernek a szíve. Az embernek a szíve annyira megromlott, hogy Istent nem ismeri, és nem is akar Isten felé fordulni. Ezért elengedhetetlenül fontos, és hatalmas nagy kegyelem az, hogy Istennek a tanítása soha meg nem szűnő. Hogy ez az ember, aki menekül Isten elől, menekül attól, hogy Istenhez odaforduljon, Isten elé odaalázza magát, Isten mégis vég nélkül próbálja tanítani. Próbálja tanítani az ő dolgaira, az ő személyére, az ő törvényére, az ő kegyelmére. Próbálja ezt az embert tanítani. Próbál bennünket is tanítani. Mert ugye, már csak a felolvasott ige szakaszban is látjuk, hogy legyünk akár hitetlenek, akár hívők, milyen bűnnel teli tud lenni a mi életünk. Szükségünk van arra, hogy Isten vég nélkül tanítson bennünket. Soha meg nem szűnő módon. Hogy amikor készek vagyunk hallani az ő szavát, mindig tudjunk menni az ő tanításához. És Isten ezt kimunkálta ebben a világban, hogy az ő tanítása minden ember számára mindig elérhető legyen. Ugye évezredek során elkészítette a Szentírást, a Bibliát, és aztán még évezredek során ezt a pogány népek elé is odatárta, ezt a tanítást. Isten elkészítette ezt a tanítást, és hívott el embereket arra, hogy ez a tanítás minden emberhez eljusson, kivétel nélkül. Minden ember tudjon őróla, minden ember tudja őt igazán megismerni. Minden ember megismerje őt. És ez a tanítás állandóan folyik ma is a világban. Lehet, hogy sokkal több ember által is folyhatna, de folyik ez a tanítás. És Isten azért tanít, hogy mi próbáljunk meg tanulni tőle. Aztán a következő dolog Istennek a tanításáról, a következő jellemző, az az, hogy Isten tanítása változatlan. Istennek a tanítása nem változik. Ebben is az ő tanítása sok mindennel szemben egyedülálló. Sok minden másban változik a tanítás. De Isten tanítása soha nem változik. Ezért volt elég Istennek elénk adni a Szentírást, és azóta nem kell nekünk újabb vagy más tanítás. Hanem itt van, hogy ebből ismerjük meg őt. Ebből ismerjük meg az ő szentségét, az ő igazságát, ebből ismerjük meg az ő törvényét, ismerjük meg, hogy ő hogyan viszonyul a teremtett világhoz, hogyan viszonyul az emberekhez, hogyan viszonyul a bűnhöz. Ezek nem változnak. az ige mondja is, hogy ehhez, amit Isten elénk adott, senki ne vegyen el, és senki ne adjon hozzá. Mert ez a tanítás, ez így jó, és így teljes, ahogy van. Ez így tökéletes, és így tárja elénk Istenről azt, amit Isten meg akar velünk ismertetni magából. Nem szabad ehhez sem hozzáadni, sem elvenni. Mi is, mikor az igével foglalkozunk, jól tesszük, hogyha nem próbálunk meg kiragadni bizonyos igeszakaszokat, mert hogy nekünk az tetszik, mi abból levonunk bizonyos tanításokat, és ezzel megelégszünk. Hanem fontos nekünk a Biblia egészéből levonni Istennek a tanait, amiket Isten elénk akar tárni. Nem szabad csak egy könyvvel foglalkozni, vagy nem szabad csak egy igeverssel foglalkozni, vagy egy igeszakasszal foglalkozni, hanem az egész Bibliával kell foglalkozni. És ugyanúgy nem szabad ehhez hozzá sem adni. Nem szabad hallgatni ezekre a hírekre, hogy valaki bármilyen más kijelentést vett volna Istentől. Ezeket mind egyből le lehet söpörni. Le lehet söpörni a lehetőségek közül. Isten egy változatlan, soha meg nem szűnő tanítást ad elénk, amiben megbízhatunk. Azért is változatlan ez a tanítás, hogy tudjuk, hogy ebben megbízhatunk. Ehhez mindig mehetünk. Nem kell, nincsen olyan életkörülmény, nincsen olyan élethelyzet, hogy nekünk ezen felül valami új dolog kellene. Minden benne van, amire szükségünk van az élethez, a hívő élethez, és ahhoz, hogy Istent megismerhessük. Kicsit ehhez kapcsolódik Isten tanításának a jellemzői közül, hogy örök. Istennek a tanítása örök. Pár lappal később a Szentírásban, Péter levelében, 1 Péter 1.25-ben ezt olvassuk, de az Úr beszéde megmarad örökké. Istennek a szava mindig itt lesz a mi számunkra. Azt nem tudja semmi eltörölni ebből a világból. Ezt a hatalmat, az ő szavát, semmilyen más hatalom nem tudja innen kitörölni. Próbálkoztak már vele, de nem sikerült. És még utoljára Isten tanításával kapcsolatban az ő módszeréről, hogy Isten hogyan akar bennünket tanítani, bennünket, akik ugye teljesen ellene dobogó szívvel születünk, az ő módszere az, hogy hirdeti az ő kegyelmét, és hirdeti nekünk Jézust. Ez az ő legalapvetőbb módszere. Hogyha ez nem lenne, akkor soha nem értenénk meg az ő tanítását. Soha nem értenénk meg az ő szavait. Soha nem értenénk meg magának Istennek a személyét, ha nem állította volna elénk Jézust. Ugye Jézus is mondja magáról, aki engem látott, látta az atyát. Istennek a módszere az, hogy valamit meg tudjunk tanulni az ő törvényéből, és ne csak meg tudjuk tanulni, hanem aztán aszerint tudjunk járni is, az a módszere, hogy adja nekünk Jézust. Jézusról beszél nekünk. Már Ádámnak meg Évának a bűnesetkor Jézust ígérte meg. És az egész Ószövetségben végig Jézusról próbál tanítani. Jézust akarja nekünk felragyogtatni. Hogy megérthessük, hogy ő szeret bennünket. Hogy megérthessük azt, hogy ő vár bennünket vissza magához. Hogy megérthessük azt, és megláthassuk azt, hogy hogyan lehetünk képesek, és aztán hogyan tarthatjuk meg az ő törvényeit, parancsolatait, útmutatásait, rendeléseit, végzéseit. Ebben mindenben Jézust adja elénk. Jézust adja elénk, hogy megértsük az ő szentségét. Mert Jézusnak a legapróbb bűnünkért is a vérét és életét kellett áldoznia. Jézust adja elénk, hogy megismerjük az ő igazságát. Mert Jézus magára vette a mi igazságos büntetésünket. Jézust adja elénk, hogy lássuk, megértsük az ő ítéletét. Mert aki nem hisz Jézusban, az ítélet alatt van. És aki így hal meg ebben az életben, hogy nem hisz Jézusban, az majd szembesül Istennek az örök haragjával, Istennek az ítéletével. Mert elénk állította Jézust, és nekünk nem kellett. Nekünk nem kellett ez a Jézus. Mindenben mindig Jézust hozza elénk. Ezt is mondja nekünk a Szentírás Pál apostolnak a levelében, hogy mert ő benne, ő általa is, ő érte vannak mindenek. Ha valamit tanulni akarunk Istentől, Istenről, Jézust nem tudjuk megkerülni. Jézust nem lehet megkerülni. Ez Istennek a módszere, hogy kijelentse magát, hogy megértesse magát velünk, hogy végre ne meneküljünk előle, hanem meneküljünk hozzá. Mert Jézusban kinyilvánította az ő kegyelmét és szeretetét. És Jézusban egy új életet kínál a mi számunkra. Ez az ő módszere. Hát sok mindenre tanít bennünket a Szentírás, de mindez nem érne semmit, hogyha a Szentírásnak a szavai nem lennének összhangban Istennek a cselekedeteivel. De ugye azt látjuk Bibliának a mindennapján, és hogyha hívő emberek vagyunk, azt láthatjuk a saját életünkben is, hogy Istennek a tanítása és Istennek a tettei, azok összhangban vannak egymással. Ezért ér bármit is Istennek a tanítása. Mert amit tanít, azt aztán úgy cselekszi is. Arra tanít bennünket, hogy ne legyünk paráznák, ne legyünk hazugok, vigyázzunk a nyelvünkre, és aztán ő is ilyen. Ő nem parázna, nem szövetségszegő. Az ő szavai nem hazugok, hanem mindig igazak. Vagy amikor Isten azt mondta az ő választott népének, a zsidóknak, hogy vigyázni fog rájuk, akkor a cselekedetei összhangban voltak a tanításával. Azzal, hogy Isten gondoskodó, ezt mondja magáról, összhangban van az ő cselekedete. Ahogy gondoskodott a zsidókról a pusztában 40 évig. Ahogy megvédte őket háborúk közben, ahogy adta nekik a mannát, adta nekik a fűrjeket, adta nekik az éltető vizet, mindben bebizonyosodott, hogy amit Isten tanít, az tényleg úgy van. Amit Isten mond magáról, az tényleg úgy van. Aztán később azt mondta Isten, hogy ha elfordultok tőlem, akkor fogságba fogtok menni. Mert aki az én törvényemet nem tartja meg, arra jogos büntetés vár. Istennek a jogos büntetése vár. Isten tanította azt, hogy ő amellett, hogy kegyelmes Isten, ő igazságosan ítélő Isten, és ez szerint látjuk, hogy cselekedett is. Így cselekedett a zsidóknak is az életében. És esetleg tapasztalhatjuk, hogy így cselekszik a mi életünkben is. Hogy amikor nem tartjuk meg az ő törvényeit, útmutatásait, akkor abból nem szokott jó kisülni. Akkor abból az sül ki, hogy eltávolodunk Istentől, megbántjuk a embertársainkat, esetleg magunkra is sok nehézséget hozunk, mert Isten azt adta elénk, hogy kövessük az ő tanítását, és jó lesz nekünk. Azt mondja egyszer a zsidóknak, és aztán nekünk is, hogy elénk adja az életet és a halált, a jót és a rosszat. Úgyhogy válasszuk az életet, az ő tanítását, az ő útmutatását. Tehát a tanítása összhangban van a cselekedeteivel. És ugye nem a túlsó sorban, hogyha Istennek a módszere az, hogy elénk tárja Jézust, akkor megint csak nézhetünk Jézusra, Jézusnak a tanítására. Ahogyan Jézus tanított, az megint csak soha meg nem szűnő volt. Jézus mindig kész volt tanítani az embereket, akik jöttek hozzá, hogy hallgassák őt. Jézusnak a tanítása szintén változatlan volt. Nem változtatta meg, hogy egyik évben még ezt tanította, másik évben már más tanított. Hanem ő is, az ő tanítása is változatlan volt. És ugyanígy Jézusnak a tanítása összhangban volt a cselekedeteivel. Jézus azt tanította, hogy szeret bennünket. Arról tanított, az ő szeretetéről, az ő irgalmáról. Az evangéliumokban is sorra olvassuk, hogy mit fog megtenni értünk. A jó pásztor leteszi az életét az ő juhaiért. És látjuk, hogy összhangban van a cselekedeteivel. Mert Jézus tényleg meghalt a kereszten. Magára vette a mi bűneinket, a kereszten bűnné lett értünk, azért, hogy nekünk igazságot szerezzen Isten előtt. Hogy békességet szerezzen Isten és az emberek között, akik rábízzák magukat. Jézusnak a cselekedetei és tanítása megint csak összhangban voltak egymással. Ezért is figyeltek rá az emberek. Jézus azt tanította, legyünk irgalmasok. Jézus irgalmas volt. Hány és hány beteget gyógyított meg? Le vannak írva a csodák is. Rengeteg csoda a Bibliában, hát még amíg nincsenek leírva. Jézus azt tanította, hogy Istennek a szavára figyeljünk, az ő szavára hallgassunk, és aztán, amikor a farizeusok Istennek az igéjét próbálták kifacsarni, föllépett ellenük. Összhangban volt mindig az ő tanítása, az ő cselekedeteivel. Hát kicsit Isten tanításáról térjünk át az embernek a tanítására. Ugyanis Isten nem csak úgy találta ki ezt a világot, hogy az ember tanuljon ebben a világban, tanuljon ebből a világból, hogy megismerje egyre jobban Istent, hanem Isten úgy is találta ki ezt a világot, hogy az embernek tanítania kell. Tanítania kell elsősorban ugye az utódait kell tanítani. A vázlatunknak a hátoldalán, a második helvét hitvallásból van egy bekezdés. Egy másik bekezdés is vehettem volna, mert a második helvét hitvallásunkban is ott van, hogy a hívő embernek tanítania kell Isten igéire, Istennek a dolgaira az ő gyermekeit. Nekünk tanítani kell. Ádámnak és Évának is tanítani kellett sok mindenre, Káint és Ábelt, és aztán a többi gyermeküket. Az istentelenség már annyira elharapózott ebben a világban, az emberek már annyira istentelenek, ez a világ már annyira megromlott, hogy nekünk már nem csak az a feladatunk, hogy az utódainkat tanítsuk, hanem gyakorlatilag az a feladatunk, hogy mindenkit tanítsunk a környezetünkben. Legyen akár testvér, legyen akár itt a gyülekezetünkben, de legyen akár a templom falain kívül. Jézus azt a parancsot adta nekünk, hogy tanítsunk. Isten azt készítette az embernek, hogy tanítsa. Tanítsa az utódait, tanítsa az embertársait. Hát, ha önmagában az ember tanítását nézzük, sok mindenben nem egyezik Istennek a tanításával. Például az embereknek a tanítása az változik. Ha csak kicsit belekóstolunk a filozófiába, a filozófia történetbe, hogy mi a végső létező, vagy mik, hogyan jött létre a világ, vagy mi az életnek az értelme. Ezek a tanítások is a történelem során, amikor nem Istenben gyökereztek, ezek változtak. Lehet, hogy 10 év alatt változtak meg, lehet, hogy 100 év alatt változtak meg, lehet, hogy 300 év alatt változtak meg, de ezek a tanítások megváltoztak. Az embernek a tanítása az nem örök, nem örökkévaló. Amit az ember kigondol magától, az teljesen szembe megy Istennek az igazságával. Amit az ember kigondolt a világnak a teremtéséről, az szembe megy azzal, amit a Bibliában Isten tanít nekünk erről. Hogy valami hirtelen nagy ősrobbanás során megszületett ez a világ, és aztán évmilliárdok során kialakult a mai arculatára. Az anyagból egyszer csak élet lett, az életből egyszer csak ember lett, valahogy az idők során. És ez teljesen szembe megy Istennek a tanításával. De ugyanúgy az erkölcsi kérdésekben is az embernek a tanítása, ha nem Istenben gyökerezik, megint hangsúlyozom, változik. Változik a szexualitáshoz való hozzáállásunk, változik a munkához való hozzáállásunk, változik a pénzhez való hozzáállásunk, a családhoz való hozzáállásunk. Ezek mind-mind változnak. Sokan azt mondják, hogy fejlődik, de ha egy kicsit józan szemmel próbálunk körülnézni a világban, akkor inkább visszafejlődik ez a tanítás. És ami megint csak különbözik az ember tanításától, a Isten tanításában és az ember tanításában, hogy az embereknek a tanítása sokszor nincsen összhangban az ő cselekedeteikkel. Azt mondjuk, hogy vagy hát vannak emberek, akik azt mondják, hogy magasan fejlett állatok vagyunk, de hát mégis az emberek Istennek képzelik magukat. Magasan fejlett állatok vagyunk, de mégis azért mi vagyunk itt az urak minden fölött. Mi mondjuk meg, hogy mi hogy működik, mi mondjuk meg, hogy ki éljen és ki nem éljen, mi mondjuk meg, hogy mi a jó és mi a rossz, pedig, ha magasan fejlett állatok vagyunk ebbe, nem kéne, hogy beleszólásunk legyen. Mindenki, ugye az individualista társadalom, mindenki magának dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez is egy nagyon elterjedt elképzelés. De mégis meg akarjuk egymásnak mondani, hogy ki mit csináljon. Nincsen, egyszerűen nincsen összhangban. Nincsen összhangban az, ahogy élünk, azzal, amit tanítunk. Legalábbis Isten nélkül. És ezért aztán az emberek nem is tudnak megbízni semmiben. Mert a tanítás, meg a cselekedetek nem erősítik egymást, hanem gyengítik egymást. Az emberek már nem tudják, hogy hova forduljanak valami alapért, amire építsék az életüket. Nem tudják, hogy forduljanak valami biztonságért. Mert az emberi tanítás egyszerűen szétverte. Szétvert minden alapot, amire mi építhetnénk biztonsággal az életünkkel. Gyakorlatilag szétverte Isten tanítását, a Bibliát, az embereknek a tanítása. Nemrég voltunk nyaralni, és elmentünk Bakonybélben a Csillagdába. És hát láttunk, meg olvastunk nagyon sok érdekes dolgot, és többek között kaptunk egy kis előadást is, egy nagyon okos, meg értelmes csillagásztól, hogy ami körülvesz bennünket, ami körülveszi a Földet, meg hát nagyon messzire is elmentünk a Földtől, hogy mik is vannak, mik is léteznek. És kicsit belement abba is, hogy persze vannak itt hitkérdések is, de most abba annyira nem kell belemenni. Mindenki döntse el magának. Mindenki döntse el magának, hogy ezek a csillagok, meg stb. Bolygók, ezek mikor és hogyan keletkeztek. De miközben persze ezt mondta, egyből kisült az ő előadásából, hogy ő nyilván nem hiszi. Nem hiszi azt, hogy ezt Isten teremtette volna. És volt ott mindenki. Voltunk ott 40-en, 50-en, egy előadás alatt, egy menet. Ez egy menet, ami egy nap alatt van belőle 5 vagy 6 ilyen menet. És vannak ott idősek, fiatalok, gyerekek, és mit hallanak? Sehol nem hallják a gyerekek azt, hogy ezt az egészet Isten alkotta volna. Hogy ez tényleg Istennek a műve. És egy olyan értékrendet épít ki az emberiség az utódainak, hogy aztán abból Isten felé fordulni, hát tényleg Istennek a legnagyobb kegyelme és legnagyobb csodája. Hogy emberek még mindig megtérnek a mai világunkban. Mert az embereknek a tanítása egyszerűen menekül Istennek a személyétől. Már csak attól, hogy Isten létezik. Kicsit azon is elgondolkozhatunk, hogy nekünk milyen a tanításunk. Az emberek sokféleképpen képviselik a Isten ellenes álláspontokat. Mi hogy tudjuk képviselni a mi Isten szerinti álláspontunkat? Kicsit belegondolva, lehet, hogy mi azt képviseljük, hogy Isten a békesség Istene, ezt tanítjuk. Erre szeretnénk megtanítani a körülöttünk lévő embereket, hogy Isten szeretne megbékélni velük. Na, ha ezt tanítjuk, meg szoktuk vizsgálni a mi cselekedeteinket, hogy a cselekedeteink összhangban vannak ezzel. Isten a békesség Istene, és akkor milyen bizonyságot teszünk erről, amikor mi elkezdünk veszekedni. Amikor mi elkezdünk ítélkezni, mint ahogy esetleg Jakab levele is ugye elénk tárja. Isten a békesség Istene, és esetleg arról teszünk bizonyságot, hogy a családunkban milyen békétlenség uralkodik. Vagy milyen szeretetlenség van mondjuk a feleségem és közöttem, vagy a férjem és közöttem. A cselekedeteink, a szavaink alátámasztják-e azt, amiről mi bizonyságot szeretnénk tenni? Amire mi tanítani szeretnénk az embertársainkat? Nem csak a hitetlenek között kell kutakodni, rossz tanítást keresve. Elég lehet megnézni a saját cselekedeteinket. Ahogy mi hozzáállunk esetleg mondjuk ehhez a gazdasági válsághoz. Persze nyilván nem kell örülni neki, de azért elhangozhat, mikor a gazdasági válságról esik a szó a világban, hogy mi ekkor is, ebben a helyzetben is, Istenben próbálunk megbízni. Mert Isten azt ígérte, hogy gondoskodik az ő gyermekeiről. És amikor a gazdasági válság kapcsán, amikor esetleg erről beszélgetünk a munkatársainkkal, vagy barátainkkal, vagy bárhol, és ezt nem hozzuk fel, hogy itt a gazdasági válság mögött még azért egy annál nagyobb erő is ott létezne valahol, amikor ezt nem hozzuk fel, akkor megint csak nem elég az, hogy mit mondunk, hanem ha nem hangzik el a tanításunkban, hogy itt van Isten. Itt van Isten a teremtett világ mögött, itt van a Isten a gazdasági válság mögött, vagy a gazdasági válság fölött, mint egy hatalmasabb erő. Akkor ezzel megint csak egy rossz világnézetet segítünk mi is kiépíteni az emberekben. Hogyha nincs ott Isten a mi szavainkban. Nincsen ott Isten a mi világképünkben, ahogy beszélgetünk a világról. Sokszor a tetteinkkel nem azt segítjük, hogy az emberek hallgassák Istennek a tanítását, hanem azt segítjük, hogy igen, te azt mondod, hogy van Isten, de hát látjuk, hogy ez semmi változást nem hoz az életedben. Ugyanúgy félsz a világválságtól, vagy ez ugyanúgy megrendít. És persze nem baj az, hogyha megrettenünk tőle, de Istenben tudunk nyugalmat találni, tudunk kitartást találni, tudunk egyszerűen békességet találni ezekre a helyzetekre. És hogyha ezt nem tudjuk képviselni, nem tudjuk lekommunikálni az embertársaink felé, akkor egy rossz világképet állítunk eléjük. Egy olyan világképet, amit mi sem hiszünk el. Márpedig azt, hogy Isten nincs. Próbálnunk kéne egy olyan világképet kialakítani az emberek előtt is a viselkedésünkkel, a szavainkkal, a gondolkozás módunkkal, hogy abban mindig valahogy tudjon Isten meglátszódni. Hogy lássák, hogy mi máshogy éljük az életünket. Mert akkor esetleg, ha tényleg azt látják, hogy mindenben az életünkben ott van Isten, hogy a szavaink meg a tetteink összhangban vannak, és látják azt, hogy Isten is ezt megáldja, mert Isten ezt megáldja, akkor lehet, hogy egyre inkább odahajtanák a fülüket arra, amit mi próbálunk nekik tanítani. Próbálnánk nekik mondani. Hogyha végtelen békességet meg nyugalmat találunk abban, hogy megismertük Jézusnak az irántunk való szeretetét, és ezt sugározza az életünk, lehet, hogy egyszer tényleg elkezdenek nem csak hallgatni a fülükkel, hanem elkezdenek figyelni. Mert összhangban van az életünk azzal, amiről mi szeretnénk bizonyságot tenni. Hát így jutunk el a harmadik pontunkhoz, amire már nem szánunk olyan sok időt, látva az időt. Ugye tanuljunk, hogy taníthassunk. Nekünk a tanítás az életcélunk kell, hogy legyen. Hogy tanítsuk Istennek a dolgait az embereknek. És ez sok nehézségbe tud ütközni. Tud a saját bűnös voltunkba ütközni, hogy nagyon sokszor tényleg nem tudunk úgy tekinteni mondjuk a világválságra, hogy abban ott lenne Isten. Vagy nagyon sokszor kirohanunk, olyan szavakat használunk, olyan a magatartásunk. Ezt megakadályozzák a saját bűneink, hogy jól tudjuk tanítani az embereket. De más nehézségekbe is ütközik. Nehézség lehet az, hogy valamit nem tudunk. Kérdeznek tőlünk valamit Istennek a dolgairól, és nem tudjuk, nem ismerjük. Vagy nehézségbe ütközhet a tanításunk, hogy nincs bennünk elég kitartás. Csodálatos dolog az, hogyha bizonyságot tudunk tenni valakinek a mi hitünkről. Sokszor én úgy tapasztalom magamban, meg lehet, hogy a testvérek is, hogy azt gondoljuk, hogy ez elég egyszer bizonyságot tenni. Akkor le van tudva. Le van tudva a feladat. Pedig milyen jó lenne, hogyha ezt újabb és újabb bizonyságtételek követnék, nem valahol a süllyesztőben elfelejtődne, hogy mi egyszer bizonyságot tettünk valakinek, hanem ezt követnék újabb és újabb bizonyságtételek. Nem elég sokszor egyszer bizonyságot tenni. És aztán a tanításhoz hatalmas alázatra van szükség. Alázatra van szükség ahhoz, hogy megérthessük, hogy nem a mi szavainkra fognak hallgatni az emberek. Lehet, hogy mi megpróbáljuk, szándékozunk minél tisztábban, minél érthetőbben, minél szeretetteljesebben bizonyságot tenni, de az nem elég. Hanem ebben Istenre kell hagyatkoznunk, hogy mit végez el az emberi szívekben, amikor az ő igéjét hirdetjük, képviseljük. És ahhoz, hogy a tanításunk alkalmas legyen arra, hogy Isten minél inkább fel tudja azt használni, ahhoz nekünk tanulnunk kell. Tanulnunk kell az Úrtól, tanulnunk kell Istentől. Alázattal, odaadással. Ha megkérdeznek valamit, és nem tudjuk rá a választ, akkor ezt nem kell annyiban hagyni ezt a kérdést, hanem hazamegyünk, vagy elmegyünk a lelkészünkhöz, vagy aki többet ismer az igéből, és megkérdezzük, és próbáljuk kideríteni a választ, hogy amikor megint találkozunk ezzel az emberrel, aki kérdezett tőlünk valamit, akkor tudjunk neki egy jó választ adni. De azt nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, hogy nem tanítunk. Hogy a szavainkban és a tetteinkben nincsen ott Isten. Ezt nem tehetjük meg. Ez a Jézustól kapott feladatunk, aki az életét adta értünk, hogy nekünk új és örök életünk lehessen. Nem engedhetjük meg magunknak, akármennyire is kényelmes, hogy a tetteink ne sugározzák a mi bizonyságtételünket, a mi szavainkat. Ehhez sok szorgalom és sok erő kell, és ezt el kell kérnünk az Úrtól. De az Úr kész ezt megadni, az ő ígérete szerint nekünk. És föl kell vennünk ennek a terhét, hogy a szavainkkal nem csak szeretetet kell kifejezni, vagy törődést kell kifejezni, vigasztalást kell kifejezni, hanem a szavainkkal tanítanunk kell az embereket. Istennek az útjaira, dolgaira, hogy ők is megtérhessenek. Adja az Úr, hogy a tanításunk sok erőt vehessen más embereken, az ő kegyelméből és az ő munkájából. Amen. Jöjjetek testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, hálát adunk neked, hogy te tanítasz bennünket a te személyedre, a te szándékaidra, a te terveidre, a te törvényedre. Köszönjük, hogy a te gondolataid azok nem háborúságnak a gondolatai, hanem békességnek a gondolatai. Urunk, látod, hogy sokszor a tanításban mennyire ellankadunk, mennyire sokszor nem érezzük magunkénak ezt a feladatot, pedig ezt a dicsőséges munkát mindannyiunk számára adtad. Bocsásd meg, mikor ebben ellustulunk, bocsásd meg, mikor nem tudjuk azt úgy képviselni, ahogyan azt kellene, de köszönjük, hogy te ezeknél mind hatalmasabb vagy. Köszönjük, hogy nem a mi szavainknak kell legyűrni az embereket, hanem te vagy az, aki nagyobb vagy az embereknél is, nagyobb voltál nálunk is. Megtapasztaltuk azt, hogy bennünket is legyőztél, ami istentelenségünket, ami lázadásunkat, és magadhoz vontál magadhoz, öleltél bennünket. Olyan jó lenne, hogyha tényleg tanítás és igaz tanítás hangozhatna rólad minél több helyen, mert ezek a helyek egyre csak csökkennek, úgy tűnik az egész világban. Sok más tanítás hangzik, de a tiszta tanítás az elhomályosul. Köszönjük, hogy Te erre hívsz bennünket is, erre bátorítasz bennünket is. Urunk Jézusunk, Te is erre adtál nekünk példát, és ebben jártál előttünk is, ebben jársz velünk is, hogy mi tudjunk tanítani, legyünk bátrak tanítani, szeressük az embereket, és szeressünk Téged annyira, hogy tanítunk. Kérünk, adj bölcsességet a tanításhoz is, adj odaadást a tanuláshoz, hogy tanuljunk a Te lábaidnál. Add, hogy a mi életünk is, a mi tanításunkat tudja visszhangozni. Kérünk, Urunk, áld meg még a gyülekezetünket, áld meg a kisteleki gyülekezetet, áld meg azokat, akik nyaralnak, legyél azokkal, akik betegségek között vannak, akik esetleg gyászban vannak. Köszönjük, hogy ezekben is ott vagy velünk, ígéreteid szerint. Köszönjük, hogyha valaki örülhet, akiknek örömöket adtál az életébe. Köszönjük, hogy ezeket is Te tőled vehetjük el. Kérünk, Urunk, Te adj erőt a gyerekeknek a következő tanévhez. Te adj erőt, akik dolgoznak azoknak a munkához. És Te adj erőt mindannyiunknak a bizonyságtételhez, hogy a Te dicsőségedre élhessünk és szólhassunk. Dicsőítessék a Te szent neved. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet. És a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten még csak a Bibliaóra lesz megtartva, a Bibliaóránk a gyülekezetek alkalmaink közül, de az viszont a szokott időben kedden este 6 órától megtartásra kerül. Hirdetem még, hogy jövő hét vasárnap hittan évnyitónk lesz itt a gyülekezetünkben, és ehhez kérjük a testvéreket, hogy a gyerekek, akik voltak nyáron a gyerektáborunkban, azok, ha lehetséges, akkor a tábori pólóban jöjjenek a Isten tiszteletre, és még azt kérjük a gyerekektől és a szüleiktől, hogyha lehet, akkor 8:30-re érjenek ide a gyerekek, hogy még Zsófi nénivel fel tudjanak készülni. Hirdetem még, hogy jövő hét pénteken már lenne a megrendezésre kerülni a fakultatív hittan is, itt a gyülekezetben. Zsófi néni szeretné már pénteken ezt megtartani. Még mindent megpróbál idejében megerősíteni majd a illetékesekkel, de a tervek szerint a 8. osztályosoknak pénteken délután 2 órakor, és az 5-től 7. osztályosoknak pénteken délután 3:45-kor már meg lesz tartva ez a hittanóra. Úgyhogy erre is készüljenek a testvérek. És hirdetem még, hogy a gyülekezetünk gyarapodott egy újabb ifjú taggal, Kálmán Csabáéknak megszületett a kislányuk, Kálmán Helka Teodóra. Kívánjuk Isten áldását a kisgyermekre és az egész családra is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Most pedig záró énekünket énekelve, énekeljük a 19. zsoltárunkat, a 19. zsoltár 6. és 7. versét. A 6. vers így kezdődik: aki szolgál néked, tanul Uram tőled nagy jó tanulságot. Nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás, békesség!